Szent Ígét, Isten ígéből, az Új Szövetségből, Máté Evangélium a 18. fejezetéből olvasom az első verstől a 7. versig. Álva hallgassuk Isten ígéjét. Így hangzik Máté Evangélium a 18. fejezetéből az ige. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Foglalj meg helyet. A gimnáziumunkban volt egy idős hölgy történelem tanárunk, és nagyon hamar rájött a diák, ugye, hogy milyen a tanár. Nagyon szeretett mesélni, akár a történelemről, akár a társadalomról, mindenféléről. És mi meg hát rájöttünk erre, és mindig készítettünk előre kérdéseket, és amikor befejezte, hogy válaszolt arra, amit kérdeztünk, akkor már jelentkeztünk, más kérdést tettünk fel, megint más kérdést tettünk fel, aztán mindig elmaradtak a kijelölt témák, amiket előre kellett volna haladni, mert a kedves tanárnőt mi tévútra vittük, mindig elhalmoztuk a kérdéseinkkel, ő meg nem tudta az anyagot leadni. Hát az Úr Jézus nem ilyen volt. Ment a keresztúton, ment Jeruzsálem felé. Nagyon sok minden történik ezen az úton, az evangélium nagy része erről szól. Jézus utolsó útja, Cézárea Filippi, egész messze északról elindul, onnan megy, és útközben nagyon sok minden történik. Nagyon sok mindent kérdeznek a tanítványok is tőle, de Jézus útközben háromszor mondja el, hogy az emberfia, ha Jeruzsálembe ér, akkor emberek kezébe adatik. Meghal, de harmadnapra föltámad. Azt olvasok ebben a korábbi fejezetben, hogy mikor elmondja ezt Jézus, hát a tanítványok megszomorodnak. Nem is igazán értik, nem is igazán fogják föl, hogy hogy fog ez teljesülni, de úgy megszomorodnak. Hát ez lesz. De hát őket feszíti a sokféle kérdés. És ha végig tanulmányozunk alaposan ezt a keresztutat, akkor azt látjuk, hogy háromszor kerül elő, utoljára majd az utolsó vacsoránál, az a kérdés, hogy ki a nagyobb közöttük? Azaz a 12 közül ki a nagyobb? Hát ki a főnök? Hát ugye állandó kérdésünk. Hát ki a nagyobb? A gyülekezetben, a társadalomban, és sorolhatnám. Állandó emberi kérdés. Ki a nagyobb? Ki az első? Ki a főnök? Ki a leggazdagabb? És sorolhatnám, hogy hányféle módszer szerint sorolják még, vagy hányféle ok szerint sorolják, hogy is jönnek sorba az emberek. Nos, Jézus soha nem sértődött meg, akkor is, ha mondhatta volna, hogy titeket ezt foglalkoztat. Hát nem szégyellitek magatokat, hanem mindig kihasználta, hogy megtanítsa őket a jóra. Talán a legismertebb ugye az utolsó vacsorakor, amikor körülvezi kendővel a derekát, veszi a mosdótálat és megmossa a tanítványok lábát. És a szívükre beszél. Felejthetetlenül a szívükre beszél. Hogy szeressétek egymást. Ne állandóan ez legyen a kérdés, hanem szeressétek egymást, és szolgáljatok egymásnak. Hát most meg Már az is foglalkoztatja őket, hogy ki a legnagyobb a mennyek országában. Sok kérdés feszít bennünket is. És meg kell mondanunk őszintén, hogy nagyon sok kérdésre nincs válasz. Több a kérdés, mint a válaszok tudnak meg. Személyes életünkkel kapcsolatosan, kudarcainkkal, másokkal kapcsolatosan, a világ dolgaival kapcsolatosan. Annyi kérdés van. Miért? Meddig még? Uram, fölteszi a Zsoltár Ígor is, vagy fölteszi Jób is, a nagy szenvedő. És föltehetjük mi is. És valljuk meg őszintén, hogy sok kérdésre nem kapunk választ. Akár mennyire is feszít bennünket. De Jézus jó irányba tereli a figyelmüket. Valószínűleg ez Kapernaumban, az is lehet, hogy épp Péter házában volt, az biztos, hogy Kapernaumban korábbi versek szólnak erről. Péter itt lakott, lehet az is, hogy Péternek az egyik gyermeke, vagy valaki éppen ott játszó gyerek volt, az Jézus fogja, odaállítja és azt mondja, ha ilyenek nem lesztek, mint ez a kisgyermek, ha meg nem tértek, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Hát mondhatnánk azt is, hogy ez egy kicsinyes, gyerekes dolog, ki a nagyobb köztünk, hát az már egy nagy dolog, hogy ki a nagyobb a mennyek országába, hát az már mégsem, nem is magukról kérdezték, ki a legnagyobb a mennyek országában. A következő fejezetben már azt olvassuk, hogy azért oda megy a két tanítvány, János és Jakab, ezek a szelíd emberek, és azt mondják, hogy add meg nekünk, ha majd eljössz a dicső országodba. Egyik ülhessen jobb kezed felől, másik meg a bal kezed felől. Másik evangéliumban, Márk evangéliumában úgy van, hogy az anyja kérdezte. Többi meg megharagszik rá. Mit kérdeztek? Hát már megint ott is elsőbségre vágynátok, a mennyországba. Jézus azt mondja itt nekik, az élet legnagyobb kérdése ez, hogy bejutsz-e a mennyországba. És sajnos szomorúan kell azt mondanom, hogy gyakorta hallom keresztjén hívő emberektől is, hogy elbizonytalan. Nem tudják. Nem lehet azt tudni. Honnan lehetne azt pontosan tudni? Majd kiderül az utolsó ítéletkor. A Biblia nem így mondja. A Szentírás nem így tanítja. Jézus nem így tanít bennünket. Jézus azt mondja, lehet tudni. Az ő akarata világos és tiszta. Olvasjuk Pál apostol szavaiban, Timóteushoz írt levélben, de máshol is, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözlődjön. Péter apostol a levelében azt írja, hogy az Isten türelmi, hogy még nem jön vissza ítélet, a kegyelemnek tartsátok, mert az az akarata, hogy minden ember megtérjen és éljen, ne jusson a kárhozatra. Isten akarata az, hogy minden ember üdvösségre jusson. És Jézus azt mondja, ez az élet elsődleges nagy kérdése minden halandónak. Mi lesz velem, ha távozni kell? Hova megy? Hova jutok? És ez a világos, tiszta út, amit Jézus maga kínál, térj meg Istenedhez. Fogadd el Jézus megváltódnak. Aki hisz benne, annak örök életet ad. Nem egymásnak osztogatjuk. Nincsen üdvözítő egyház. A baptista nem az, az biztos. De üdvözítő Krisztus van. Üdvözítő Krisztus van. Aki hisz bennem, mondja Jézus, ha meghal is él. Az élet legnagyobb kérdése, világos, tiszta választ ad Jézus erre. Meg kell térnünk, olyanok kell legyünk, mint egy kisgyermek. És most nem akarok hosszan beszélni erről, egészen nem. Biztos, hogy Jézus nem arról beszél, hogy olyan pajkosoknak, vagy olyan őszintének, sok olyan bizalommal forduljunk Istenhez, mint hogy egy gyermek rábízza magát a szüleire. Tudja, hogy gondoskodik róla. Tudja, hogy mindent megad neki. Itt a gyermeki bizalomról is, alázatról van szó. És aztán Jézus az életnek egy fontos dolgára is figyelmezteti őket. Aki befogad egy kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Az életet tovább kell adni. Hogy adjuk tovább az életet? És aki megbotránkoztat egy kisgyermeket, jaj annak! Hú, de kemény! Figyelmeztetést, vagy hát ítéletet mondít Jézus. Jobb, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tenger mélyébe vetik az ilyen ember. Nekünk az életben van feladatunk és felelősségünk. Boldog az a nemzet, aki az Urat válaszza. Hogy fogja a következő generáció választani azt, hogy Isten az ő Istene, hogy Jézus a megváltója. A karibi térség kereszténysége tematizálta az imahetünket, és tudjuk róluk, hogy felszabadított rabszolgák voltak. Mégis most ők kérnek bennünket arra, hogy imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, imádkozzunk magunkért, mert sajnos nagyon sok rabságban levő ember van. És megemlítik ugye azon a vidéken is a nehéz problémákat, az emberkereskedelmet, a prostitúciót, a modern rabszolgaságot mondhatnánk így. De aztán nem adják ki azokat a függőséget se, amikben a fiatal generáció, meg az új generáció teljesen belebonyolódik. A pornográfia. És sorolhatnánk más függőséget. Nem hiszem, hogy csak én látom azt, hogy óriási probléma. A fiatal emberek nem akarnak családot alapítani. Már 30-as éveikben vannak. Dolgoznak, végzik a munkájukat, de nem nagyon érdekli őket a családalapítás. Társadalmi kutatók is próbálják ezt elemezni. Vajon miért? Hát egyik nagy ok épp ez. Teljesen elbizonytalanodnak, függőkké lesznek. Nem azok, akiknek lenniük kellene. Van nekünk felelősségünk? Hát mire van szüksége egy gyermeknek, hogy a jelleme, a viselkedése, az értékrendje helyes, jó irányba fejlődjön, hogy aztán jó döntéseket hozzon? Hát először is jó példára van szüksége. Hadd mondjak egy volt itt a lelkipásztor, a pap, a parkban szaladt, kocogott, és miközben végezte a fizikai gyakorlatát, futott, látta, hogy egy csapat suhanc összegyűlt kutya körül. Mondom, hogy talán nem akarnak valami rosszat csinálni ezzel a kutyával ezek a fiúk, hát én oda megyek, oda ment, és megállt, hallgatta, és a legnagyobb szájú legény azt mondja, na, zárjuk le a dolgot. Azért lesz, aki a legnagyobb hazugságot tudja mondani. Azért lesz a kutya. Ugyanis találták a kutyát a parkban. Valaki ott vette a kóbor kutya volt. Azt mondja a lelkipásztor, a legény, hát ne csináljátok ilyet. Hogy is gondoltak ilyet? Mikor én olyan korú voltam, mint ti, eszembe se jutott, hogy hazudja. Azt mondja a nagyszájú, na figyelj, adjátok neki, legyen az övé. Most én azt gondolom, hogy a gyerekeket nem lehet átverni. És szoktam gyakran mondani a gyülekezetembe is. Otthon meg állarc nélkül járunk én. Nem lehet otthon állarcokat fordani. Otthon tudják a gyerekek, hogy mi kik vagyunk és mi ák vagyunk. És nemrég egy serdülő gimnáziumba járó lány nagypapája mondta épp nekem, hogy megkérdezte a szüleit, hogy miért nem járunk itt templomba? És hát a szülők azt mondják, hát te ha akarsz venni, mehetsz a papával. Papa szokott járni. De ti miért nem jártok templomba? És nem volt rá válasz. És miközben mondjuk azt az elmúlt 40 évet, és mondjuk, hogy kilúgozta, kiölte, hát kérdezzük, hogy az elmúlt 25 évben miért nem fordultak a jó irányba a szülők? Miért nem látják azt be, hogy nekünk felelősségünk van a gyermekeinkért? Ha nem a jó irányba segítjük őket, nem fognak a jó irányba haladni. Természetesen, ha mindent megteszünk, mi értük, amit megtehetünk, akkor is az ő döntésük lesz az, és a kegyelem, hogy megtartja őket. De nagyon nagy szüksége van ennek a generációnak a jó példára, és szüksége van Jézusra. Ennek a generációnak is szüksége van Jézusra, hogy Jézus mellett döntsön, hogy Jézus követőjévé váljon, hogy Jézus tanítványa legyen. Szüksége van életváltozásra. Jézus a tökéletes példa. Természetesen mi nem lehetünk tökéletes példák, de a jó irányba segíthetjük őket. Ha nem látják a mögöttünk levő generációk, hogy mi Jézusra utalt embereknek valljuk magunkat, esendő, bűnös embereknek, ahol újra meg újra Jézus igazít helyre bennünket, bocsát meg nekünk, a kapcsolataink is Jézusban gyógyulnak meg, akkor milyen lesz a következő generáció? Milyen lesz a következő generáció? És Jézus erre figyelmeztet, nagyon nagy a felelősségünk. Meg ne botránkoztassunk egyet a kicsinyek közül, és itt a hívőkről is szó van, nem csak a kisgyerekekről, akik hisznek benne. Meg ne botránkoztassuk őket. Láttam már olyan fiatal, aki azt mondta, most már el tudom dönteni, hogy nem járok többet a két mutatók gyülekezetébe. És a durva még az volt, hogy eljött hozzám. És azt mondta, hogy eddig jártam, most már felnőtt lettem, többet nem járok. A két mutatók gyülekezetébe én nem fogok járni. Mekkora a felelősségünk nekünk? Hát nem megtérésre van szükségünk? Nem megalázkodásra van szükségünk? És még ezt is bevallanunk, hogy bennünk is ott van sokszor a kis farizeus, vagy éppen a nagy. Amikor azokra az emberekre gondolunk, akik ilyen nehéz helyzetből szabadultak meg, valaha rabszolgák voltak, akár három generációval korábban, szinte hihetetlen, hogy négy generációval korábban még rabszolgák voltak, és most is azt mondják, van még sok rabság. És azt kell mondanunk, hogy nem vagyunk rabszolgák, de mindenki rabja annak, amit szolgál. Ha bűn szolgálja, akkor annak a rabja is. Mennyiféle rabság van, mennyiféle megkötözöttség. Liberális szociológusok, pszichológusok azt mondják, hogy a szocializálódással rontjuk el a gyerekeket. Hát nem csak. Nem akarok itt most fölösleges bűnvádat ébreszteni senkiben. Annak is megvan a helye, hogy a felelősségünket érezzük. Mindenkiben ott van, ahogy fogalmaz Zsoltár író, az 51. Zsoltárban, Dávid, bűnben melengedett engem az én anyám. Épp a héten voltam egy családban, a három kisgyerek van, a legnagyobb 5 éves, a legkisebbek majdnem 2 éves lesz, még beszélni nem beszél a fiúcska, de ő a főnök. Olyan erőszakosan mindent magának vesz, úgy uralkodik, aztán eszembe jutott az én kislányom is, mikor 5 éves volt, azt kérdezte egyszer, hogy mi az, hogy diktátor? Hát mondom neki, hát az olyan, hogy ő uralkodik, mindenki azt kell csinálja, amit ő mond, azt mondja, hogy apai diktátor szeretnék. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek diktátorok. Azok lesznek, ha nem tereljük őket a jó irányba. Bennük van. Nem csak mi tudjuk őket a rosszra nevelni, nem értek egyet a liberális szociológusokkal, hogy mi visszük el őket a rossz irányba. Katolikus szerzetesek ezt már kipróbálták évszázadokra ezelőtt, hogy olyan közegben nevelték a gyereket, ahol semmi rossz nem volt. Ugyanúgy benne is a mindenféle vágy, az önzés, meg minden, ami bennünk is megvan, előjött. De hát ezért vagyunk mi Jézusra utalva. Nincs máshol a bűnökre bocsánat, csak Jézusra. De a bűntemetőnél, a Golgotai keresztnél van hely. És nagyon kedves Munkácsinak az a Golgotai képe, bizonyára ismerjük, hogy a kereszt előtt ott az üres hely. Éppen azért, hogy tudjuk, ott mindig van hely. Oda még odaállhatunk mi is. Hogy aztán megtérve Jézus tanítványokként legyünk még bizonyosak abban, hogy Isten szeretetében biztonság van, és semmi sem tud elszakítható. Történjen bármi velünk, tudjuk, hogy van tovább az Isten dicsőségébe. Hajtsuk meg fejünket, imádkozz. Drága Jézus, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy nem csak a felelősségünkre mutatsz rá, de arra a nagy lehetőségre, amit egyedül te kínálsz, hitáltal, kegyelemből, minden benned hívőnek. Kérlek, Uram, hadd legyen a mi szívünk most is hozzátérő. Hisz tudjuk, hogy egyedül ez a kedves ajándék, amit mi tudunk vinni elé, a töredelmes és bűnbánó szívet. És köszönjük, hogy te azokban gyönyörködsz, akik szeretetedben bíznak. Segíts minket, hogy ilyenek legyünk. Könyörgünk az ifjakért. Könyörgünk azokért, akik nevelik őket, akik hatással vannak rájuk. Tartsd meg őket a jó úton. Ne engedd, hogy fogságba éljenek, hogy különböző internetes dolgok teljesen megkötözzék őket. Adj szabadulást Jézus Krisztusban nekik is, és kérünk, hogy a jó irányba hadd tudjunk elköteleződni, hirdetni, hogy van szabadság Jézus Krisztusban. Amen.